A Csütörtöki Könyvklub mai vendége Járvás Péter, az Olvasók díjáról van szó, a Merítés díjról. Akkor beszéljünk is most a top 10-es listáról. Felolvasnám gyorsan akkor a jelölteket. Darvasi László az Év légiutas kísérője című novellás kötete, Gyurkovics Tamás Akcentus című regénye, Márton László a Kárpotlás című regénye, majd, hogy nem kis regény, ugye egy eléggé rövid regényről van szó. Nádas Péter Rémtörténetek című meglepetés regénye igazából. Péntek Orsai a Vénusz jegyében című Pécs regénye, ugye Pécsnek a történetéről szól. Sándor Iván Szakadékjátszma című, szintén kis regény, ugye ez is egy alig 100-valahány oldalas regény. Seres László Láger sztornója, ami számomra teljesen ismeretlen. Tóth Krisztina a Majom szeme című regénye, Viski András kitelepítés és Zoltán Gábor levegőt venni című novellás kötete. Ugye az elmúlt 20 év novellái olvashatók ebben a kötetben. Az az igazság, hogy ha lenne Egon, akkor pontosan ugyanígy néz neki szerintem az idei. Ugye ott öt, nem tíz, hanem öt jelölt volt, tehát ugye meg tudjuk mondani, hogy ki lett volna az az öt, tehát tényleg, ha ennyiből állna mondjuk a lottó, akkor tuti lenne az ötös találat. De egyébként a Libridi is, hogyha lett volna idén, akkor nagyon hasonló lenne a jelöltek listája. Egy-két non-fictionnel vagy más jelöltel, mondjuk valószínűleg závada lenne még a Librin díj jelöltjei között. De hogy ezért egy eléggé kockázatkerülő top 10-es lista valamilyen szempontból. Másrészt pedig egy nagyon, ahogy mondtam, ugye a hitelesség, nyilván, hogyha a legjobb magyar szép prózáról beszélünk, akkor vannak megkerülhetetlen szerzők, és attól, hogy ugye ez mindig egy dilemma, és én az az igazság, hogy ezt következetesen képviseltem is a Libri esetében. Az Egonnál ugye ott nem annyira volt erről szó, mert ott azért tényleg annyira a szupersztároknak a díjai volt, azért az mindig is. De hogy valahol egy kicsit frusztráló az, hogy a Libri is mondjuk az ilyen szupersztár íróknak megy. És értem, hogy ugye Krasznahorkai volt ez pont, hogy nyilván nem lehet nem neki adni, mert hát az milyen lenne már. De közben meg valahogy úgy érzem, hogy egy nagy mainstream irodalmi díj van, és hogyha azt is az az író kapja meg, aki egyébként világszinten a legismertebb magyar író, akkor az egy nagyon nagy érvágás, és egy nagyon, nagyon sok mindentől esnek el ezzel olyan magyar írók, akiknek még nagyon, sokkal nagyobb szüksége lenne erre. És valahogy azt érezném én személy szerint igazságosnak, hogyha mondjuk több kategória lenne, vagy valahogy lehetne súlyozni ezzel, és így még több írónak lehetőséget adni a top 10-en belül is egyébként, hogy még előtérbe kerüljenek, mert ez a mindig a legjobb, és mindent visz az, akit egyébként az egész világon mindenki ismer, és megkapja, nem tudom, a nemzetközi Man Bookert is ugyanúgy, hogyha Krasznahorkai, ugye ő azt is megnyerte már. Valahogy ez olyan, van egy ilyen igazságtalanság érzetem, hogy én sajnálom a többi jelölt írót. Ugye itt azért ez egy eléggé kiegyenlített.
Igen, hát mondjuk itt ebben a listában a Krasznahorkai szintű író, nyilván Nádas Péter. Amikor az ember tudja, hogy idén megjelenik a régen várt Nádas Péter könyv, ami nem összegerebiézve publicisztikák, vagy eszék, vagy valami, hanem egy Nádas regény kellő vastagságú. Szóval, hogyha megjelenik egy ilyen könyv, akkor már évelején be lehet mondani, hogy na úgy készüljetek, hogy akkor évvégén a Nádas lesz a gála díszvendége. Értem, hogy ez miért probléma, de hát nyilván az, hogy eljutottak ide, annak van egy oka. Simán lehet, hogy tényleg ők a legjobbak.
És egyébként hát ez a jelölés mennyire szól? Én nem olvastam még a Rémtörténeteket, csak a jókat hallottam róla. Tehát nem kérdőjelezem meg azt, hogy ez ne lenne egy jó regény, de mondjuk mennyire lehet az a rizikó mondjuk abban, hogy speciál olyan írónak a regénye is felkerül, akinek mondjuk ez a regénye nem annyira jó, de az előző regénye meg annyira jó, hiszen gyakorlatilag kötelező olvasmányok, hogy nem lehet megkerülni. Ez szerintem az Egonnál egyébként egy erős
és valószínűleg a Krasznahorkainak volt olyan könyv, amit így önsúly alapján került be. Tény, hogy van önsúly, és nem tudom, tehát biztos vagyok benne, hogy emberi dolog, hogyha ez befolyásolja akár a mi zsűrünk tagjait is valamennyire, hogy beviszi az önsőm, hogyha nádas írt, akkor jónak kell lenni egész egyszerűen, hát nem lett más, mint jó. A Rémtörténetek szerintem egy végtelen intenzív könyv, ami nagyon, nagyon ravaszul és nagyon erősen meg tud szólaltatni embereket, és nagyon démoni tudatfolyamokat tud megszólaltatni. Nagyon ravasz az elbeszélője, tehát szerintem tényleg ez egy nagyon jó könyv. Én nagyon szerettem, nagyon el lehetett benne merülni, nagyon kiismerített, de hát így nádassa jó együtt kimerülni, úgyhogy teljesen evidens volt, hogy nem maradhat ki a listáról számomra is, de hát úgy néz ki, hogy mindenki más számára is. Mindenkinek ajánlom, de hát mindenki vigyen egy heti hideg élelmet, mert tényleg nagyon, nagyon kemény. Nyugodtan le lehet egyébként rakni egy hétre is, meg ilyesmi. Az benne a legmegterhelőbb, hogy folyamatosan hallod egy ingerült, bosszúszomjas embernek, embereknek a hangját, tulajdonképpen a belső tudat folyamát, és olyan dolgokat is hallasz ezektől az emberektől, amivel így elég nehéz szembenézni, vagy nem akarunk szembenézni. Itt nagyon hosszú generációkon átívelő sértettségek visszhangzanak tulajdonképpen. És tényleg olyan, mintha nekem az jutott eszembe róla, hogy olyan, mintha egy minden dokumentáló, de nem ítélkező Isten rögzítené papírra az emberek gondolatait, és hát nem hízelgő, hogy ezeket a gondolatokat hallja. Jó volt.
De akkor folytassuk is a novellás kötetekkel. Ja. Ugyan egy nagy kedvencem, Darvasi László is szerepel a listán, ugye az Évi Légütös kísérője.
Igen. Igen.
Ennek tavaly a Margón volt a bemutatója. Én nagyon szeretem Darvasit, úgyhogy én örülök, hogy ő itt van, és azt gondolom, nem olvastam még ezt a novellás kötetet, de ahogy hallottam, ez egy kifejezetten erős kötet is lett így az utóbbi évek terméséből, meg az utóbbi évek műveiből. Igen. Ugye neki van egy másik írói álneve is, vagy egy másik Szív Ernő néven is ír ugye tárcákat, meg novellákat is, de ugye ez most egy Darvasi nevével írt novellás kötet. Te milyennek találtad?
De fantasztikusnak. Szerintem Szóren Edina mellett ő a legjobb magyar novellista. Talán az Isten haza csal kötetet folytatja, tehát abban a stílusban ír. Tényleg erős társadalmi érzékenység, de egy nagyon finom ritmus érzékkel. Iszonyatosan erős mondata, de Darvasi mondatok azok olyan erejük van, meg olyan súlyuk van. Én le vagyok nyűgözve mindig tőle, hát nyilván egy novellás kötetnél mindig vannak jobb meg rosszabb novellák, na most rosszabb novellák ebben a kötetben szerintem nincsenek, legfeljebb relatíve, viszont van pár, ami tényleg brutális nyelvi erővel tud megragadni. Én azt gondolom, hogy a Darvasinak, ami a nyelvet illeti, azt a képességet, ahogy kezdjen valamit, ami magyar nyelvünkkel, én lehet, hogy később meggondolom magam, de ezen a listán én szerintem Darvasi tudja ezt legjobban. Úgyhogy én is nagyon örülök, hogy fölkerült. Meg ugye említette Szív Ernőt. A Szív Ernő történetek azok teljesen más, hogy hangoznak.
Igen, ez egy tök más karakter. Igen, tehát abszolút. Ugye ez olyan, mintha egy ilyen egy fiktív személybe így belehelyezkedik ugye ebbe a Szív Ernő nevű tárca írónak.
Ahogy azt a nyelvet is tudja csinálni, az félelmetes. És akkor itt van mellette ez a nyelv, ami egy jóval tisztább, jóval lecsupaszított világa van ezeknek a novelláknak. És akkor ott vannak a regények, amik meg aztán teljesen a könyvmutatványosok legendája például, vagy a Virágzabálók, vagy a Taligás, amik meg aztán egy harmadik, az meg teljesen megint más oldalról közelíti meg a magyar
nyelvet. Másra használja ezeket a zsenereket, abszolút.
Igen, tehát három irányból is el tud indulni tehát a magyar nyelvbe, és mind a három irányba egész egyszerűen tényleg fantasztikus dolgokat tud csinálni.
Igen, nekem nagy kedvencem a Virágzabálók egyébként, és én egy picit azt reméltem, hogy majd egyébként regényvonalon fog maradni, de most biztos ehhez volt kedve.
Hát bízom benne, hogy ír éppen egy regényt.
Igen, igen. És ugye a másik novellás kötet a Zoltán Gábornak a válogatás kötet, a Levegőt venni.
Igen.
Ugye ő az Orgia és a Szomszéd című könyveivel híres, és vagy ezekről a könyveiről híres. Ezek a novellák, ezek mennyire, ugye ezek az elmúlt 20 év termése, igen, és úgy tudom, hogy a legfrissebbekkel kezdi, igen, a kötetet, és,
igen, igen,
és halad a régebbiek felé.
Igen. Szerintem ez egy nagyon jó koncepció, és önmagában már, tehát ez nagyon, nagyon jó ív, hogy az újakkal kezdi, mert az újak azok letisztult szövegek. Tényleg meglepő letisztultak, és ahogy megyünk az időbe vissza, kötetbe előre, úgy egyre inkább egy ilyen groteszkebb, szürreálisabb, olyan elhomályosuló világba baktatunk bele, és ez olyan, mint az Entrópia. Tehát, hogyha fordítva lenne, ha időrendben lennének, akkor azt látnánk, hogy Zoltán Gábor egyre határozottabban és pontosabban fogalmaz. Így meg, hogy visszamegyünk, így a kötet kap egy új jelentést. Azt a jelentést, hogy a dolgok széttartanak, szétesnek, egyre valószínűtlenbek, és ez nagyon... nagyon finoman közli véleményem szerint Zoltán Gábornak a hozzáállását a
társadalmunkhoz, igen, és a világunkhoz, igen, meg a, igen, kultúránkhoz.
És, igen. És tényleg nagyon, tehát nagyon, ez nem, egyébként nem működne, hogyha a korai novellái nem lennének jók, de nagyon jók a korai novellái. Számomra például az utolsó harmadban voltak a kedvenceim, uh-huh, ahol tényleg a legjobban megragadta ezeket a dolgokat. Hát igen, nagyon fura belegondolni, hogy ugye Zoltán Gábor az Orgia előtt is írt, csak az Orgiával vált ismerté. Én az Orgiához ambivalensen viszonyultam. Uh-huh. Különböző okok miatt, de a Szomszédot már nagyon szerettem, és szerintem ez a kötet is abszolút meggyőző. Az Orgiánál nem voltam benne biztos, hogyha a témaválasztás az nem ez,
akkor is működött volna.
Így van, pontosan. Tudatosan ő megpróbáltott kívül maradni, azt gondolom most a szövegből, és csak átadni a helyet ezeknek a borzasztó embereknek, akik az Orgiában voltak, és ezzel kicsit ilyen, tehát túlságosan zsigeri lett a szöveg, viszont ezeknél a köteteknél, ennél a kötetnél is tökéletesen látszik, hogy ő baromi jó ütemérzékű író, és nagyon jó novellista.
Ugye a Lagerstorno az, ami nekem egy egészen ismeretlen, tehát abszolút elkerülte volna a figyelmet, bár szeretem a Szkolár könyveit, de ugye egy első könyves szerzőről,
igen,
van szó.
Igen.
Seles Lászlóról.
Igen, publicistaként már ugye bejáratott névről van szó. Ez az első regénye, szerintem félelmetesen jó sikerült.
Az alapötlet zseniális.
Igen, és tudod, mindig az van, hogy mit lehet még mondani a holokausztról, és ez mindig fölmerül, hogy mit lehet, már mindent elmondtak a holokausztról, és úgy közelíti meg, ahogy még nem közelítették meg. Nagyon finoman disztopikus, tehát egy olyan világba játszódik, mert tényleg csak pár csavart kell átállítani, és
elhisszük, hogy abban élünk.
Abszolút, igen. Abszolút, és tényleg ott van az a két oldalú, tehát hogy olyan, mintha a főszereplője, aki ugye Auschwitzba megy el, igen, érdekes körülmények között egy fiktív jövőben, hogy ott, hát tulajdonképpen ő nem tudja földolgozni a bűntudatot, amit indokolatlanul érez. És azért érdekes a kérdés, amit fölvet ez a könyv, mert hogy miért ő érez bűntudatot. Tehát, hogy ez miért egy abnormális dolog, hogy valaki bűntudatot érez. Nagyon érdekes, meg helyenként nagyon provokatív dolgokat mond ez a könyv szerintem, például a szólásszabadságról, a véleményszabadságról. Ezek finoman ott vannak benne. Egy csomó olyan kérdés, a könyv nagyon rövid, de egy csomó olyan kérdés van benne, amikről rettetesen sokat lehetne beszélni, és a könyv terén kívül az ember nagy örömmel gondolja végig őket. Nagyon okos, gondolatébresztő kis szöveg, bár a gondolatébresztő szót nem szeretem, de engem nagyon megmozgatta az agyamat is, és emellett még mint szöveg is nagyon jó.
És itt ugye a lágernek, mint helyszínnek van egy nagyon erős jelentése, mert hogy oda költözik be, ugye?
Így van, így egy most nem részletezett indokból. Meg maga ugye az a világ, amiben játszódik, ahol ugye a lengyelek végül is bevégezték a holokausztot, és az Európai Unió nem csinált semmit, mert hát ugye mindenki úgy éli meg a demokráciát, ahogy akarja. Ez igazából felütés, de nem rugózik ezen, tehát hogy nem egy ilyen, nem megy el ebbe az irányba, hanem ez megjelenik a könyvbe, és nagyon érdekes dolgokat vett föl, szinte csak így tényleg ilyen, nem tudom, csak így odakenve, vagy a háttérben elrendezve, úgyhogy szerintem ez egy nagyon sokrétű, nagyon jó kis szöveg.
Ami ugye utolsónak maradt, az pedig az akcentus Gyurkovics Tamástól, amiről ti egy videóban már beszéltetek is, ugye a zsűri többi, hát három másik tagjával. Abszolút eladtátok nekem ezt a könyvet. Ti egyébként Gyurkovics Tamásnak is szerintem a legerősebb PR-osai vagytok. És én picit azt érzem Gyurkovics Tamásnál, hogy valószínűleg szerencsére nagyon jól megtalálja az utat az olvasókhoz, de valahogy ezt a nagyon széles körű elismertséget még nem tudta. Pedig ugye neki a Mengele bőröngye és a migrén is, is nagy.
És mind a kettő 10-es listán is
igen,
volt nálunk.
Igen.
Szerintem a Mengele egy gyengébb évben meg is, nem is kellett, hogy gyengébb. Tehát, ha jól emlékszem, amikor a Mengele volt, akkor volt még a Vida Gábor, ami szintén egy fantasztikus könyv volt, de hát a Mengele az szerintem az elmúlt 10 évről kéne összeállítani egy top listát, akkor lehet, hogy nálam ott is benne lenne a 10-be. Az egy félelmetesen jó könyv volt, olyas valami volt, amit szerintem Magyarországon nem mert még senki megvalósítani, és ami a pláne, hogy még jól is olvasható.
Igen, de ez hát ugye nagyon-nagyon ritkán jön össze, hogy ennyire jól rezonál így az olvasói elvárásokkal is, meg nem a nagyon hardcore bölcsész olvasókkal.
És én Gyurkovicsot azért nagyon-nagyon-nagyon tudom ajánlani mindenkinek, nagyon pontosan tudja, hogy mit akar írni. Nagyon jól látja a koncepciót, és a megvalósításban se csúszik hiba. A Mengele engem nagyon megütött, az az év egyébként az egy brutálisan jó év volt eleve, és én az akcentusra szavaztam per pillanat, most ezt bemerem vallani, ugye ez Lugosinak az élettörténete, általában az emberek szeretik a híres magyarokról szóló történeteket, hát ha ezért megtalálják az olvasók ezt a könyvet, az a nagy trükk benne, hogy itt nem egy ilyen lineális élettörténetet látunk, hanem ugye van egy narrátor, ami egy fiktív narrátor, a titkár, aki ugye szerelmes is Lugosiba, reménytelenül nyilván, és ami még ennél is fontosabb, hogy megfordítja Gyurkovics az egésznek az ívét, tehát nem az elején kezdi, hanem tulajdonképpen ugye Lugosiról tudjuk, hogy szegényen elfeledve halt meg, soha nem is tanult meg rendesen angolul, ugye az akcentusa végig megmaradt, ezért nem tud betörni Hollywoodba, hanem illetve betörtő Hollywoodba, csak nem tudott kitörni a horoskatujából, és ezért szépen lassan egyre inkább lecsúszott. Na most ez egy tragikus történet, egy leépülés történet lenne, de a Gyurkovics megfordítja, és a végén kezdi, és gyakorlatilag ott búcsúzzunk el a Lugositól, amikor a sikerei csúcsán van a színpadon, és szerintem egy remek jelenettel búcsúzunk el tőle, amiben ott van az, hogy ugye kiépítettük a személyes kapcsolatot Lugosival, aki egyébként nem volt egy kellemes ember, és ne akarjunk vele összeköltözni, még civilbe se, egy igazi, a legrosszabb gentry típus, aki a saját titkárát is megpumpolja, meg mindenkitől kölcsönkér, de megszereted, és akkor a végén meg a csúcsponton búcsúzol el tőle, és szerintem nagyon szépen felépített drámai gépezet, és olyan élményt adott nekem úgy összességében az a könyv, amire nagyon hálás vagyok.
Ezt mindenképpen el akarom olvasni, úgyhogy ez az egyik, ami tényleg ez a beszélgetésetek, ez mindenképpen bárkit meggyőzne szerintem arról, hogy az akcentust vigye magával a nyaralásra, vagy úgy egyébként is, mert ugye Hollywoodról is egyébként egy tök jó képet ad benne.
Igen, igen. Én nagyon szeretem az amerikai epikus prózát. Szerintem a történetmesélésnek Magyarországon a klasszikus úgymond egyszerű történetmesélésnek Magyarországon nem annyira van hagyománya, vagy kevesen próbálkoztak meg vele, ezért mindig örülök a jól elmesélt történetnek. Én azért nagyon hálás tudok lenni, és Gyurkovics ilyeneket nagyon tud szállítani.
Reméljük, hogy akkor majd a jövőben is még jó témákat is talál a stílusához, mert tényleg ez jól megy neki. Nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál, Péter, és hát ti is olvassátok akkor a merítés idei jelöltjeit, így, hogy tényleg nincsen más irodalmi díj, ami kapaszkodót adhatna, vagy fogóckodót jelenthetne ahhoz, hogy mik a legjobbak tényleg így a tavalyi év hazai szépirodalmából. Ez egy tűpontos lista, és hát nagyon köszi egyébként a kimaradók közül is az ajánlatokat, mert azért rájuk is érdemes figyelni, és kíváncsian várom a szeptembert, amikor megtudjuk, hogy ki nyerte a zsűridíját és a közönségnek a díját is, én. Amire ugye ti is szavazhattok. Úgyhogy emoljon.
Én már szavaztam, úgyhogy szavazzatok ti is. És köszönöm szépen én is, hogy meghallgattatok minket.
Köszönöm. Sziasztok!
Hello!